Halas Rádió 153 lélekmód. Ifjúsági magazin extra.
Szeretettel köszöntjük hallgatóinkat a 153 lélekmód magazin mai adásában. Csányi Ágnes vagyok a mikrofonnál. Vendégem itt a stúdióban Varga Judita, Szilády Áron református gimnázium igazgatónője. Szervusz!
Jó napot kívánok, szervusz Ági!
Tervem az, hogy új pedagógiai módszerekről beszélgessünk. Úgy egy kicsit talán apropója is, hogy a városban történik egyfajta nyitás a Waldorf iskola felé. Ez is azt mutatja, hogy érdeklődnek az emberek és a diákok az új pedagógiai módszerek iránt. Úgy tudom, hogy mielőtt Kiskunhalasra jöttél, Budapesten tanítottál egy reform pedagógiai műhelyben, egészen konkrétan az Alternatív Közgazdasági Gimnáziumban, úgyhogy ezért is gondoltam, hogy veled nyitjuk a sort a beszélgetésekben. Milyen tapasztalataid voltak, és milyen pedagógiai módszerek működtek ott?
Az az iskola, amikor én ott tanítottam 1996 és 2000 között, akkor már nagyon újszerű pedagógiát képviselt. Teljesen újra fogalmazták és újra tervezték a tanítást, átgondolták az ott dolgozó kollégák, az iskola alapítói, hogy milyen kell, hogy legyen egy iskola, hogy mi a fontos, mi kerüljenek előtérbe, és annyira eltökélt és olyan jó képességű, agilis emberekről volt szó, hogy ezt meg is valósították a gyakorlatban. Ezt azért is mondom így, mert nagyon sokan gyakorló pedagógusként érezzük, hogy valamit másképpen kéne csinálni, és nagyon sokszor úgy érezzük, hogy a keretek, amik adva vannak, falak, és nem merünk átlépni, vagy esetenként áttörni rajta. Én viszont abban a szerencsében részesültem, hogy megéltem, hogy igenis át lehet lépni a falon, és a saját kereteinket a normalitás határain belül lehet alakítani. Megtanultam azt, hogy a leírott szó, a törvény, az sokféleképpen értelmezhető, és nem feltétlenül és mindig a nagy többség által elfogadott nézetet kell követni. A legfontosabb, hogy a gyerek, akit tanítunk, az jól érezze magát, és megkapja mindazt, ami az életkorának és a jövőjének szükséges.
Ezek az újfajta módszerek miben érhetők tetten, vagy miben voltak tetten érhetők? Mi volt más, mint egy hagyományos iskolában? Nyilván mondtad, hogy ez is teljesen törvényes volt, csak egy másfajta út.
Az ottani kollégák újra kezdtek mindent. Azt mondták, hogy ugyan iskolát csinálunk és gyerekeket tanítunk, de nálunk nincsenek osztályok, nincsen ellenőrzőkönyv, nincsen a hagyományos értelemben vett osztályzat, hanem más elrendezésben voltak a gyerekek és a tanárok. Arra törekedtek, hogy egy tanárhoz nem túl sok gyerek tartozott, de azokkal nagyon sok időt tölthetett együtt. A tantárgyakat is úgy szervezték meg, hogy egy-egy tantárgyblokkban egy tanár sok időt tudott eltölteni egyszerre a gyerekekkel, és aztán hosszú ideig nem találkozott velük, amíg a kollégái tanítottak nekik valami mást.
Gondolom, hogy minden módszernek van előnye és hátránya, tehát nyilván ennek is.
Én csak erről az egy iskoláról tudok beszélni. A tapasztalatom most már majdnem 10 éves, tehát ezt azért mondom, hogy nyilván ez egy speciális tudás, ami az enyém. Ott akkor én azt éreztem, hogy egy nagyon felkapott, nagyon elismert iskolában tanítok. Akkor 8-10-szeres volt a túljelentkezés, rendkívül jó képességű gyerekek érkeztek oda, és azt láttam rajtuk, hogy az a szabadság, amit a hagyományos iskolai korlátok elhagyása jelentett, az sokszor kilengésekhez vezetett. Be kell, hogy valljuk, hogy sok ember, főleg a kisgyerek különösen, hogyha a megtapasztalt, megtanult korlátokat nem találja maga körül, akkor bizony furcsa dolgokat is produkál. Ezt azok a gyerekek akkor sok mindennel kifejezték. A legjellemzőbb és legszembetűnőbb az az öltözködésük volt. Egy alternatív, vagy egy AKG, és ahogy mondtuk, gyereket messziről meg lehetett ismerni már az utcán is. És ez nem baj, meg nem rossz dolog, csak mondom, hogy ennek volt egy külső megnyilvánulása is, és akkor, hogy belül milyen forradalom zajlott a gyerekben, azt csak tényleg elképzelni lehetett.
Hamarosan erről fogunk tovább beszélgetni. Egy kicsit arról kérdezlek, hogy milyen új pedagógiai módszerek vannak, amikből akár a hagyományos típusú iskolák, akik a normál kereteket megtartva működnek, tudnak építkezni, na és persze, hogy miért van szükség egyáltalán a váltásra. Hallgatóink maradjanak velünk, hamarosan folytatjuk a beszélgetést Varga Judittal, a Sziládi Áron gimnázium igazgatónőjével.
Halas Rádió. 153 lélekmód. Ifjúsági magazin Extra.
Köszönjük hallgatóinkat a 153 lélekmód magazin mai adásában. Új pedagógiai módszerekről, új lehetőségekről beszélgetünk. Varga Judittal, a Sziládi Áron református gimnázium igazgatónőjével. Folytassuk avval a beszélgetést, hogy miért van szükség ma váltásra az oktatási módszereket illetően, függetlenül attól, hogy milyen iskola típusba jár az adott gyermek.
Egészen más környezet veszi körül a gyerekeket, egészen csecsemőkoruktól fogva. Úgy gondolom, hogy ez nem kell tanárnak lenni. Ezt bármelyik felnőtt ember észreveheti, hogyha ránéz egy gyerekre, hogyha beszélget vele, bármilyen kapcsolatban van vele. Egyszerűen az a tény, hogy szétzilálódnak a családok sajnos egyre magasabb arányban. Az a tény, hogy a szülők átlagban 7 percet beszélgetnek a gyerekükkel egy nap. Az a tény, hogy tévé, videó, számítógép vigyáz a gyerekeinkre, egész pici koruktól kezdve. Ez azt jelenti, hogy a szocializációjuk, vagyis az embertársakhoz való szoktatásuk 6 éves korban, ugye amikor bekerül az általános iskolába, messze elmarad attól, mint amit 15-20 évvel ezelőtt egy 6 éves gyerek tudott. Ma egy iskolától sokkal többet várnak ezen a téren, miközben a központi előírások szerint sokkal többet kéne teljesítenünk a tanítás-oktatás ismeret anyag átadása terén.
Tehát a szakmai átadást növelték, holott a nevelést kellene pótolnunk, ami hiányzik.
Így van. Úgyhogy mindenképpen váltani kell. Ezeknél a most cseperedő gyerekeknél egyértelműen a tevékenységközpontú együttnevelést kell biztosítani, nem pedig a frontális, tanár általi egyoldalú ismeretanyag átadását. Itt nincsenek kizárólagosságok, tehát azt gondolom, hogy a tanítási folyamatban helyes és jó, hogyha használjuk ezt is, a frontális módszert is. De pusztán csak ezzel már nem tudjuk elérni a kívánt eredményt.
Én egyébként úgy érzem, hogy nagyon sok típusú iskolában meg lehetne ezt valósítani. Itt igazából a megvalósítás minőségén és a szemléleten múlik. Milyen olyan új utakat látsz, amik használhatók?
Nyilván a teljesség igénye nélkül fogunk most erről beszélgetni. Úgy gondolom, hogy mindig a tantárgy, a tananyag és a tanár is adja ezeket a lehetőségeket, korlátokat sokszor, hát nem lehet mindig minden helyzetben mindenféle pedagógiai módszert alkalmazni, de úgy vélem, hogy a legtöbb esetben igenis lehet valamilyen probléma köré csoportosítani a tananyagot, valamilyen kérdéssel, akár a napi életből vett problémával kezdeni egy témát, fölkelteni a gyerekek érdeklődését, és azt megértetni velük, hogy mindahhoz, amit tanulunk az iskolában, vagy tanítunk, ahhoz köze van.
Mire gondolsz konkrét példán keresztül?
Akár a legegyszerűbb, mondjuk egy lekvárfőzés, egy körtebefőt készítés, egy kenyérsütés, hogyha kellőképpen átgondoljuk, előkészítjük, akkor lehet egy fizika óra, egy matematika óra, egy technika óra, egy rajzóra és egy történelem óra egyben. Ha átgondoljuk az összes létező tevékenységet, ismeretet, ami fölmerül mondjuk egy szilvalekvár megfőzése közben, az akár 6 tanítási órát lefedő igazi kis mini projekt lehet, hogyha összedobjuk a kollégákkal azt a tudásanyagot, ami egy szilvalekvár főzésében benne van.
Ugye több témahét is volt és lesz a Sziládiban, ezek is tulajdonképpen ilyen céllal szerveződnek?
Igen, a témahét az az egyik lehetséges módszer, amit akár bármelyik iskolában meg lehet, és tudom, itt Halason több olyan iskola is van, ahol meg is szoktak valósítani. A témahétnek a középpontjában mindig egy téma van, mindig más, és semmilyen kötelező előírás nincsen benne.
Például
a mi iskolánkban idén 4 témahetet fogunk megvalósítani, mondom a legegyszerűbb, legérthetőbbet, olimpia témahetünk is lesz, hiszen 2016-ban olimpia lesz. És erre fölfűzzük a biológia, a földrajz, a történelem, a testnevelés, és még ki tudja mennyi tantárgy ismeretanyagát. Ebben az egy hétben a gyerekek a megszokott kereteken túl más tevékenységeket fognak csinálni, hogy konkrétan mit, ezt még nem tudom, mert a benne résztvevő tanárokon múlik, de én úgy gondolom, hogy akár meghívunk olimpikont, akár valamilyen olimpiai válogatót, előválogatót tudunk csinálni, és mondom még, ez igazából a résztvevő kollégák fantáziáján fog múlni, hogy mi valósul meg.
Nyilván ez akkor sokkal kreatívabb, mint egy hagyományos oktatás, ha jól értem, akár a diákok, akár a tanárok számára.
Igen, én is azt látom, hogy ez a tanárok számára is egy igazi kihívás, egy igazi ünnep lehet.
Erről fogunk beszélgetni hamarosan Varga Judittal a folytatásban, illetve tovább fogunk beszélgetni az új pedagógiai módszerekről.
Halas Rádió. 153 lélekmód. Ifjúsági magazin Extra.
Köszöntjük hallgatóinkat, a 153 lélekmód magazinban folytatjuk a beszélgetést Varga Judittal, a Szilágyi Áron Református Gimnázium igazgatónőjével. Ugye itt arról beszélgettünk az előző blokk végén, hogy akár egy téma hét kreatív a tanárnak, kreatív kihívás a diáknak, és hogy élvezik is. Hogyan látod te ezt? Mennyire nyújt élményt? Miért nyújt élményt egy ilyen módszer?
Egy témahét megszervezése biztos, hogy nagyon sok energiát, időt veszel a tanár életéből. Ahogy be is fejeztük az előző blokk végén, ez egy kihívás a tanárnak, de én mindig azt tapasztalom, hogy esetleg nehezebben indul be ez a fajta működés, csapatban való együtt gondolkodás, de a közben és a végén egy olyan euforikus boldogságot okoz valamennyi résztvevőnek egy ilyen igazi csapatmunkába, egy alkotó folyamatban részt venni, amire szükség van minden értelmiségi, illetve minden jó érzésű embernek. Ez a fajta működés azt adja, hogy közösen, csapatban tudjunk dolgozni egy közös cél érdekében. Olyan sok személyes kapcsolat szövődik, erősödik, akár viták is vannak, amit aztán jó esetben meg tudunk beszélni, és szépen végigviszünk gyerekkel, gyerekek között, tanárok között is akár. Tehát olyan sok életszerű, valós helyzetet produkál egy ilyen témahét megszervezése, végigvitele és utána az értékelése, hogy kár lenne kihagyni. Nem gondolom, hogy egész 36 tanítási héten keresztül mindig csak így kell működni, egyáltalán nem.
Nyilván nagyon megterhelő lenne.
Nagyon megterhelő lenne, de egy tanítási évben szabad akár többször is egy-egy témát körbenjárva együtt működni.
Ha jól érzékelem, ez egyrészt aktivitást kíván, amit szerintem nagyon szeretnek a diákok, másrészt a csapatmunkát erősíti, és az szintén nagyon örvendetes, hogy most egyre több verseny is van, ami csapatverseny, mert hogy borzasztóan életszerű ez a dolog, hiszen együtt kell működni akár melyik területen. Most egy picit kanyarodjunk a Waldorf iskolára, illetve a Waldorf tanítási módszere, hiszen ezt most kóstolgatták, volt erről előadás itt Kiskunhalason, ismered, de mit gondolsz róla, és mi a véleményed?
Waldorf iskolában a szó klasszikus értelmében nem tanítottam. Ismerek olyan pedagógusokat, akik igen, és ismerek olyan iskola vezetőt, aki mai napig is egy Waldorf iskolát vezet. Tudom az iskoláról, hogy egy nagyon speciális jogi forma egy Waldorf iskola, hiszen alulról szerveződik, a szülők hozzák létre, és ők is működtetik. Tehát itt nem csak anyagi forrást biztosítanak a szülők, hanem egy együtt gondolkodást, egy aktivitást, akár a gyerekekre való vigyázást, akár az oktatási folyamatba való besegítést. Tehát egészen más szülői működést igényel, mint egy hagyományos iskola. A Waldorf iskola azonban az ott található pedagógiai módszerek nem idegenek a hagyományos iskolától, tehát én a Waldorf pedagógiáról többet tudok mondani, hiszen magam is nagyon közel állok hozzá. Annak idején engem többször is megszólítottak, hívtak Budapesten még, hogy különböző ilyen intézményekbe menjek tanítani, mert hozzám, illetve a működésemhez nagyon közel van, ahogy az előbb is mondtam. A Waldorf az gyerekközpontú, személyiségközpontú, és arra esküszik, hogy a gyerek saját motivációja, saját érdeklődése szerint tanítjuk a gyereket. Ez nagyon nehéz, hogyha magas osztálylétszámok vannak, és hogyha a kimeneti követelmény az az érettségi.
Igen, tehát akkor van előnye is, és van hátránya
igen,
is.
Van nagyon sok előnye, hiszen aktuálisan biztos, hogy nagyon jól érzi benne magát a gyerek, mondjuk nem mindig, de nagy részében igen. A veszélyét én ott látom, hogy Magyarországon ma a közoktatás végső kimeneti rendszer az az érettségi rendszer, és bizony hallottam olyan megoldásokról, hogy a 11. és a 12. év közvetlenül az érettségi előtt az egy teljesen szokatlan, nagy mértékű terhelést ad a gyerekeknek, mert akkor szinte ráébrednek, hogy valóban minek is kell megfelelni. Ilyen szempontból az a gyerek, aki hagyományos iskolatípusban van, sokkal előnyösebb helyzetben van, hiszen őt végig már erre az érettségi rendszerre készítjük fel. És mondom még egyszer, a Waldorf pedagógiát meg lehet valósítani hagyományos rendszerű iskolában is, hogyha erre a nevelőtestület hajlandó, mert ezt egyedül csinálni egy iskolában hát nagyon nehéz.
Milyen lehetőséget látsz, hogyha például itt Kiskunhalason megvalósulna egy ilyen iskola? Milyen változásokat okozna?
Én ezt nem tudom megjósolni nyilván. Általában az szokott történni egy ilyen esetben, hogy azok a gyerekek, illetve azok a szülők, akiknek a gyereke valamiért nem érzi jól magát a hagyományos iskolarendszerben, azok általában megtalálják ezt az iskolatípust. Én összességében annak örülnék a legjobban, hogyha valamennyi kiskunhalasi iskolában ez a fajta hozzáállás, ez a pedagógia meghonosodna még inkább, mint ahogy most már tapasztalható, és minden gyerekhez eljutna ez a szemlélet.
Innen fogjuk folytatni az utolsó blogban a beszélgetésünket, hogy a Szilárd Járon gimnáziumban te, illetve a tantestület hogyan lépett el ebbe az irányba. Ugye néhány dolgot már mondtál, de azt gondolom még van egy-két dolog, amiről tudsz mesélni nekünk.
Halas Rádió. 153 lélekmód. Ifjúsági magazin Extra.
Folytatjuk a beszélgetést, köszöntjük hallgatóinkat a 153 lélekmód magazin mai adásában. Új pedagógiai módszerekről beszélgettünk. És most éppen ott tartunk, hogy miket valósított, és miket valósít meg az általad vezetett középiskola.
Talán azzal kezdem, hogy most már harmadik éve a Tanya projekt elnevezésű, egész tanéven áthúzódó projektet csináljuk 5.-6. és most már a 7. évfolyammal is. Ez azt jelenti, hogy az egész tanévben a gyerekek kooperatív, vagyis együttműködő, 4 fős csoportokban dolgoznak, egy bizonyos téma van a középpontban, a tanév végén, április-május hónapban erről az egész éves tevékenységről egy nagyon szép bemutatót készítenek a szülők és egymás gyönyörűségére. Ez mindig egy nagy ünnep a mi iskolánkban, és mondhatom, hogy visszatérő jó érzéssel tölt el valamennyi résztvevőt, és megerősít minket abban, hogy ezt folytatni kell. A kooperatív munka az abban segíti a gyerekeket, hogy megtanuljanak együttműködni, rálássanak az esetleges gyengeségeikre, ki is tudják mondani egymásnak, hogy te ebben vagy abban nem működtél most olyan jól. Esetleg levonják a tanulságot, hogy miben kell, hogy erősödjenek, támogatják egymást a gyengeségekben, átveszik egymás terhét. Ez nagyon szép folyamat. 5. elején mindig van egy nagyon nagy kívánság, csodálkozás, hogy most ebből mi lesz. Aztán, amikor elindul a munka, akkor jönnek a konfliktusok, hogy XY nem is csinál annyit, amennyit
kell. Igen, a viharzások bekövetkeznek.
Igen, vannak nagy összecsapások, sok konfliktuskezelés, sok beszélgetés, sok önismeretet adó szituáció van ezekben. És aztán év végére, amikor készen vagyunk a bemutatóval, akkor van egy szinte euforikus boldogság a gyerekekben.
Ugye a Tanya projektet említettél, ez minden évben egy Tanya munkája köré fűződik?
5. Tanya, 6. vendégfogadó, tehát ott már kicsit kilépünk, és vendégeket is várunk ebbe a képzeletbeli Tanyába, és 7. utazási iroda, az azt jelenti, hogy kontinensek között is már kirándulunk és utazásokat szervezünk.
Tehát cél a végtelen.
Így van. És valóban az életre készíti a gyerekeket, hiszen ma egy munkavállalónak azzal kell dolgozni, hogy őt körülveszik más emberek, csapatjátékosként kell, hogy működjön, egészen más egy munkahely elvárása, mint akár 30 évvel ezelőtt volt.
Egyébként én azt gondolom, hogy nagyon-nagyon helye lenne, és biztos vagyok benne, hogy sok iskolában megvalósulnak már új módszerek. Én nagyon szívesen várom azokat, akár kiskunhalasi iskolákat, iskolavezetőket vagy tanárokat, akik tudnának ötletet adni, vagy segíteni ebben más iskoláknak. Tehát ahogyan itt a Sziládi Gimnáziumnak a módszereiről beszélgettünk, várok más iskolákat is, akik az új pedagógiai módszereket illetően szeretnének nekünk mesélni. Utolsóként az érdekelne engem, hogy milyen működések voltak szükségesek ahhoz, hogy akár a tanyaprojekt, akár ezek a témahetek meghonosodjanak a gimnáziumban.
Szokták mondani, hogy először is egy vezetői döntés kell hozzá, vagy egy alulról szerveződő nagyon egységes közakarat. A mi iskolánkban az első helyzet adódott. Én úgy érkeztem be ebbe az iskolába 2008-ban, hogy végig nagy vágyam volt, hogy projektek, témahetek, témanapok megvalósuljanak, mert vágytam rá, hiányzott az, amit még a budapesti iskolámban megszoktam.
Illetve gondolom az élet egyszerűen hozza magával, tehát változtatni kell, nyitni kell, interaktív, élményszerűvé kell tenni a tanítást.
Igen, biztos, hogy ez is benne van, hogy sokszor úgy érzem, hogy egy iskola az nem a valós élet. Tehát egy olyan mesterséges környezetet teremtünk a gyerekek számára, ami markánsan különbözik attól, ami majd őket körülveszi. És azt gondolom, hogy ezen változtatni kell. Biztos, hogy lehet. És hogy mire volt szükség, társakat kellett találnom. És abban a szerencsés helyzetben vagyok, hogy nagyon jó nevelőtestület vesz körül, és ott vannak nagyon nyitott és innovatív, jó személyiségek. Azt tudom mondani, hogy egyre többen, egyre egységesebbek vagyunk, de itt nincsen olyan végeredmény, amit el kell érni, hanem egy folyamatos változás, egy folyamatos javulás, jobb működés tapasztalható, ami szerintem egyre jobb.
Hát így legyen, bízunk benne, hogy általában a magyarországi oktatás egyre élményszerűbb és egyre inkább a valós életre felkészítő lesz. Köszönöm a beszélgetést, köszönöm, hogy itt voltál.
Én is köszönöm.